Mielőtt meghallgatnánk testvérünk bizonyságtételét, hajtsuk meg a fejünket és jöjjünk imádsággal Isten színe elé. Mennyei Atyánk, dicsérítünk téged azért, hogy te nem feledkezel meg rólunk, és mindig kirendeled a számunkra szükséges eledeleket. Köszönjük neked azt, hogy ma is megadtad ezt nekünk, megadtad már tegnap is, és ott van te előtted elkészítve mindaz az üzenet, amit a mi szívünkre akarsz helyezni, és ami testvérünkre bíztál, hogy átadja nekünk. Segíts bennünket, hogy fogadóképesek legyünk, és Úr Jézus Krisztus, a te szabadságot töltsen el bennünket, és az a hit, hogy ami tőled való, ami tőled jön, az ami javunkra van. És arra szolgál, hogy mi megszabaduljunk minden kötözöttségtől, minden bűntől, és legyen erőnk, legyen képességünk ellenállni a sátán minden kísértésének és minden tőrének. Ezt a célt szolgálja, Uram, ez a délután, és erre kérünk téged. Amen.
Amen. Amen.
Van itt néhány kérdés, ja, itt van már nálad, amit, hogy ne vegyél az időnket majd, ezért előre vennénk ennek a megválaszolását. Ezek úgy jöttek, amit én összefoglaltam és leírtam az eddigi feltett kérdéseket. El tudtad olvasni, vagy...
Nem volt
idő. Ezzel. Több évtizede vagyok hívő, de a misszió parancsol mindig a Máté 28-16-20 alapján prédikálnak. A Márk 16-14-18-ról ige hirdetést csak könyvben olvastam egy karizmatikus pásztortól. Máté a hagyományosoké, Márk a karizmatikusoké? Ez az egyik kérdés.
Testvérek, nagyon jó kérdés. Az Úr Jézus küldi az övéit, és nagyon fontos az, hogy mindenki tudja az ő küldetését. Tudjátok, elmondok egy példát, hogy megértsétek, hogy mit is egyáltalán mi erre a válasz. Egy prédikátor munkálkodott, dolgozott az ő kertjébe, és ásott, tavasz volt, szépen ásta a kertet. Kijön a kis unoka, azt mondja, papa, jöttem segíteni neked. Azt mondja, jó van kis fiacskám, ha akar segíteni nekem, akkor amit én itten fölások, létre, előre jönnek ilyen kövecskék, azokat szedd össze, és hord egy rakásra. Nem, papa, én ásni akarok. Kisfiam, értsd meg, kezedbe ásott nem adhatok még, de amit még most te tudsz tenni, szedd a köveket, és hord egy rakásra. Papa, ha nem áshatok, akkor nem fogok csinálni semmit. Ott hagyta a papát, és... hát nem lett a kövek fölszedéséből semmi. Testvérek, a Márkban az a küldetés, valóban egy nagyon komoly és mély küldetés, amely Krisztusban hívők, akik már mélyen megvannak gyökerezve, és megismerték Krisztusnak szeretetét, hatalmát, megtartó, erejét és kegyelmét, ezekre vonatkozik. De vannak olyanok is, akik még ezt a munkát nem végezhetik. Egyik oldalról azért, mert nincsenek elégséges tanítások ezen a téren, másik téren nincsenek megtapasztalások, és egyszerűen, mikor előjönnek ezek a dolgok, erőfelettivé válnak, és beleszakadnak, vagy voltak olyan helyzetek is, mikor prédikátorok is pszichikailag tönkrementek, mert egyszerűen erőfelett volt nekik az a munka, az a szolgálat, amit ők végeztek. Nem azért, hogy Isten nem adott volna elég erőt nekik, hanem egyszerűen nem voltak erre a szolgálatra fölkészülve, és mikor jöttek ilyen mélyebb és ilyen felelősséges, teljesebb szolgálatok, akkor egyszerűen nem tudtak vele bánni, nem voltak példák, nem volt megtapasztalás, és egyszerűen nem bírták elhordani ennek a szolgálatnak a terhét. És én tudom, hogy vannak közösségek, ahol megtér az ember, és már másnap már ördögöket akar űzni, de testvérek, tudjátok, ha ez az ember nem űzte ki saját magából a ördögöket, és nem szabadult meg azoktól a ördögöktől, amelyek benne vannak, akkor lehet hajkorászni ördögöket, de ez az ember egyszerűen be van csapva, és az ördög a sarok után megvárja őtet, és azt mondja, no, gyere ide, mit akartál te? Értitek? Erre a szolgálatra van küldetés a Márknál is, és Máténál is. Ez helyes meglátás, és jó, mind a kettő érvényes, de egyikre meg kell érni, föl kell lelkileg növekedni, hogy ezzel a szolgálattal ne szenvedjünk kárt a saját életünkbe, és ne tegyünk kárt a gyülekezeti vagy közösségi életben is. Egy bölcsességre, egy rendre tanítja a Pál apostol is a gyülekezeteket, amelyek ezen a téren is munkálkodnak. Úgy ezzel nem azt mondtam, testvérek, hogy ne törekedjetek, ne vágyakozzatok, de növekedjetek ezekhez a drága és szent dolgokhoz, amit megígért nekünk az Úr Jézus Krisztus. Igen, nyelveken lehet szólni, lehet szabadulásokat, de mindig abban a lelki látásban tudsz szolgálni, amennyit te megnyertél a saját életedbe. Ha te hiszed, hogy az a másik megszabadul, és te még mindig meg vagy kötözve, akkor az milyen szolgálat? És én láttam embereket, akik hajkorázták a démonokat, kiabáltak, és neked menni kell, és egyszerűen kinevette, kiröhögte őket az ördög, mert egyszerűen volt olyan helyzet, kellemetlen dolog, de megmondom nektek, mikor űztem egy valakiből ki az ördögöt, azt mondja, ne velem foglalkozz, itt van a te hívőd, és ez ebbe és ebbe él. És én oda nézek, és látom, hogy elpirult, és nem ismerték, soha nem látták egymást. Egyik Szlovákia részéről volt, a másikból, akiből űztem a gonosz, az még másik Szlovákia részéből volt. És azt mondja, ebbe ez van, azzal foglalkozz előre még velem. Képzeljétek ezt, hogy egyszerűen a gonosz ismerte a gonoszságát a másikba. De én tudtam, hogy ezt is meg kell oldani, azt is meg kell oldani. És oda mentem a testvérhez, mondom, tesóm, te ennek a gonosznak igaza van. Azt mondja, hogy hát mostan rátalált, rávágott az orromra, azt mondja, igaza van. Hát mondom, hát mi akarunk szabadulásra szolgálni, és te meg vagy kötözve. Hát hogy lehet így? Képzeljétek el! Hát hogyan most megyünk, szolgálunk szabadításra, ördögöt űzünk, és a ördög azt mondja, hát benne van a ördög. És még nem is tévedt a gonosz. Lássátok, hogy miről beszélek, hogy valóban a misszióküldetésben ez is van, de vigyázni kell, hogy erre föl kell készülni, megszentelődni, az Úrnak a orcáját keresni, Szentlélek vezetését megnyerni, megtanulni az Úrra figyelni, hogy túlzásba ne vigyük a dolgokat, annyit lépni, amennyit az Úr mutat. Az olyan, mint mikor az Úr vezette az ő népét a pusztába, és előttük ment a tüzes oszlop, és ott volt a felhő, amely takarta őket. Képzeljétek, nagyon fontos volt a vezetés. Oda figyelni az oszlopra és a felhőre. Akik nem figyeltek oda, azokat, akik kimentek a felhő alól, azok nem voltak védve. Akik nem voltak tovább vezetve oszloppal, azok mentek a maguk útján. És vannak, és jó elmélet, jó gondolattal mentek ki, de nem jutottak célba, mert ez az oszlop vitte őket a célba. Ezért megtanulni, testvéreim, az Úrra figyelni. Mindegyik Istennek drága ajándéka működik. És én meg tudom nektek erősíteni, hogy Istennek drága ajándékai, a Szent Szellemnek a ajándékai működnek, és igazak, és ámenek a mai időben is. Csak arra kell vigyázni, hogy be ne csapódjunk, hogy vigyázzunk, hogyha egy kisgyereknek a kezébe adunk egy ásót, hogy le ne ásson az ő cipőjének részéből, vagy egyszerűen bajt és fájdalmat, vagy tudjátok, kiúzza a ásót és valakinek a szemébe vagy a torkába nyomja a ásó nyelét. Egyszerűen vigyázni, mert lehet, tud egy kisgyerek is ásni. De hogy néz ez ki, és milyen az a ásás? Ásás az is csak, hogy milyen az eredmény, arra oda kell figyelni. Az Úr Jézus ezért hordozta az ő tanítványait, hogy tőle tanuljanak, ráfigyeljenek, és úgy csinálják ők, ahogy ő csinálta. És ha olyanok leszünk, mint ő, akkor elég. Amen? Nem nagyobb a szolga az ő mesteréné. Legyél olyan, mint az Úr Jézus, akkor jó lesz. De ehhez kell fejlődnünk, ehhez kell növekednünk, hitben való növekedés. Drága testvéreim, Isten kegyelméből, és nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy ezt úgy nagyon alázatba elmondom, hogy talán nincs ajándék, amelyben nem dicsőítette meg magát az Úr Jézus az életembe. De én nem tudom nektek megmondani, hogy milyen ajándékaim vannak. Én csak egyet tudok mondani, hogy a Szent Szellem az ajándék az én életembe. És ő mindig kikölcsönözi nekem azt az eszközt, azt az ajándékot, amire éppen akkor szükség van. Mikor küld engem szöllőbe, akkor nem ad nekem kaszát. Ugye? Akkor megyünk szöllőbe, ugye? Hát mit csinálunk a kaszával? Hát lekaszáljuk a szöllőt. Vagy ha megyünk aratásba, akkor nem ad nekünk metszőollót. Hanem mit ad nekünk? Hát kaszát ad nekünk. Hát attól függ, hogy hova küld téged az Úr, és mire küldött, mire hívott el, és hova küld téged, akkor olyan ajándékok fognak kibontakozni. Én nem kértem a ördögűzésnek a ajándékát, és elkezdett röhögni a ördög a szemembe, és azt mondta, hát te nem olvasod a Bibliát. És akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy na jó van, most már bűzd ki. Vagy ott volt az ember, aki sátánista volt, lehet, hogy hallottátok ezt az esetet, lehet, hogy nem, ha nem, akkor most fogjátok hallani. Volt egy ember, aki aláírta saját vérével az ő lelkét a sátánnak. És egy évig foglalkoztam vele, és nem tudtam düllőre jutni, már bele voltam az egészbe fáradva, és ő ezt nem árulta el nekem. Annyi időt elvett a jó embertől a szolgálatomból, hogy egyszer már bele voltam fáradva az egészből. És egyszer este a feleségem ment szülni, a negyedik fiamat szülte, és otthon voltam a többi gyermekekkel, és este 10 órakor valaki nyomja a csengőt, és azt mondja nekem, hogy Sándor, én meg kell, hogy mondjam az igazságot, én egy évig hazudtoltalak. Nem mondtam neked igazat. Hát mondom, engem hazudtoltál, magadat csaptad be. Hát mit hazudtál nekem? Azt mondja, hogy beengedem, akkor elmondja. Gyere be, leült. És akkor elmondta, tudod, kínlódsz velem, nyavajogsz velem, de én soha senkinek nem mondtam el, hogy az én lelkemet odaszálltam a sátánnak. És mondom, hogy csináltad? Azt mondja, hogy egy szerződést írtam az én véremmel, és oda ajánltam az én lelkemet a sátánnak. És akkor, hát nem volt tapasztalatom. Megint, testvérek, nem volt tapasztalatom ezen a téren, és hát úgy mentem a harcba, tudjátok, mind a kisgyereknek a ásó a kezébe, hogy most hogyan, ugye? De ásó kezembe volt, tudtam, hogy ezzel ásni kell, hát akkor nekifogtam. És akkor mondom ennek a embernek, hogy akar-e szabadulni? Hát, hogy akar, hogy azért mondta el. Letérdeltünk, imádkoztunk, egymás mellett térdeltünk, ilyen gavcs mellett, ilyen ágy, vagy mi, ilyen ülő garnitúra mellett térdelve imádkoztunk, És egyik pillanatban Isten lelke úgy megerősítette a hitemet, és én úgy hozzáfordultam, és azt mondtam, az Úr Jézus nevében neked szólok, te gonosz, menj ki ebből az emberből. Az Úr Jézus nevében. És akkor történt valami, amit én soha életemben még nem láttam. Az olyan természet feletti valami, hogy ő a térdeiből hátravágódott, de az úgy repült az egész helységben, hogy az, ha valaki úgy akarna hátra vágódni magától, az talán lehetetlen. Egyszerűen az a gonoszságnak a ereje az a térdeiből kivágta, és repült a helységbe, a feje radiátor alá szorult, és ott maradt is, és nem lélegzett. És én most nem tudtam, mit csináljak. A házam ott, nem hagyhattam ott a lakásomat, nem hagyhattam ott ezt a testet, ami ott fekszik, ugye, most a menni, keresni a segítséget, vagy orvosokat, vagy mit csinálni, és akkor mondom, Uram, mit tegyek most, mit evő legyek? Hát egy kis olyan meglepetés volt számomra, de nem volt megtapasztalásom, ugye? És akkor azt mondja a Szentlélek, lélekkel kezdted ezt a harcot, lélekkel be kell fejezni. Akkor mondom, hát lélekkel kezdtem, imádkoztam, hát úgy, ahogy kezdtem, úgy fogom befejezni. Fölálltam el felett a test fölött, és akkor hozzá se nyúltam, fölemeltem a kezemet, és az Úr Jézus nevében szólok neked, hogy kelj fel. És semmi. Nem történt semmi. De éreztem, hogy az én hitem nem lapul, hanem növekszik. Egyszerűen olyan isteni kegyelem, nem tudom ezt testvérek megmondani, ez Istentől jövő kegyelem jött. És akkor úgy olyan mélyebben, mint hogyha lélegeztem volna, de olyan kegyelmi erő jött Istentől, és mondom, másodszor mondtam neki, az Úr Jézus nevében mondom, kelj fel! És még mindig semmi. De még mindig éreztem, hogy jön erő, jön kegyelem, jön egy olyan Istentől adott kegyelem, ami úgy hitemnek úgy fölépült az én hitem. És akkor odaszóltam, és azt mondtam, neked mondom az Úr Jézus nevében, kelj fel! És abban a pillanatban az a mereve test elkezdett mozogni, és megmozdította a fejét, aztán fölült, és azt mondja nekem, Sándor, mi történt velem? Hát mondom, én nem tudom, mi történt veled, én csak imádkoztam, én hozzád se nyúltam. Mondom, te neked kell tudni, hogy mi történt veled. És azt mondja ez a személy, azt mondja nekem, tudod, mikor kiűzted a gonoszt, akkor ő kitépte a lelkemet, és levitt a pokolba. És ameddig te itt voltál az én testemmel, az én lelkem lent volt a pokolba, és ezt is ezt láttam, elkezdtem mondani sorba, hogy milyen szörnyűségeket ott látott a pokolba. Hát mondom, akkor mondja a Szentlélek nekem, ne engedd, hogy tovább beszéljen. Kérdezd meg, hogy jutott onnan föl. És akkor mondom neki, ne beszélj nekem a pokolról. Ha Mennyországról nekem nem tudsz beszélni, pokolról nekem többet ne beszélj. De mondd meg nekem, hogy jöttél föl. És ez volt a bizonság ennek a férfinak. Azt mondja, az Úr Jézus lehajolt értem, és kiemelt onnan. És akkor emlékeztem meg, hogy a pokolnak a kulcsai is az Úr Jézusnál vannak. És ez az ember föltámadt, följött, egyszerűen a lelke pokolba volt. És akkor kérdeztem az Urat, mondom, Uram, hogy létezik? Hát én akkor nem merek ilyen szolgálatot se végezni, hogyha ennyire veszélyes, ennyire, hát ott volt a holttest előttem, és akkor csak kezdtek remegni a lábaim, a térdeim, mondom, Uram, hogy létezik ez? Azt mondja, előre, mikor te kiűzöd a gonoszt, ha ilyen történet van, hogy valaki aláírja vérével az ő lelkét a gonosznak, akkor ezt a szerződést először föl kell bontani. És mikor föl van bontva a szerződés, aztán fogod kiűzni a gonoszt. Én nem Nem bontottam föl, az Úr Jézus nevében nem bontottam föl ezt a szerződést, és kiűztem a gonoszt, és a gonosz elvitte az, ami az övé volt. És lelke lent volt a pokolba. De Istennek olyan nagy a kegyelme, testvérek, hogy engem Isten nem hagyott ebbe a slamasztiká, ebbe a rettenetes helyzetbe. Föltámaszt, én hozzá sem nyúltam. Én nem támasztottam. Jézus föltámasztotta őtet. Úgyhogy Istennek van hatalma, van ereje. Én nem kételkedek. Isten hatalmáról, erejéről nem kételkedek. De lássátok, hogy milyen hibát követtem el, mert nem volt megtapasztalat, vagy hova menjek, kit kérdezzek-e meg, hogy kell csinálni, vagy mit kell csinálni. De Istennek kegyelme olyan nagy, hogy ha te még el is ronsz valamit, akkor melléd áll Jézus egyszerűen azt a hibát, amit te elkövettél, ő helyrehozza, és kihozza az ő dicsőségét. Úgyhogy, testvérek, valóban menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Ez az alapküldetés. És ezt csináljátok. Ha ezt igazán és szívből fogod csinálni, akkor nem kell félni, elkezdnek működni Isten kegyelmi ajándékai. De csináld szívből, nem színből, nem, tudjátok, szív és szín az kettő. Nem színből, hanem szívből csináljátok, őszintén és igazán Isten előtt, és Isten, ha te őszinte vagy Isten előtt, ő ezt egyszerűen belevezet a mély vízbe. Én is egy tradicionális baptista gyülekezetbe nevelkedtem, és egyszerűen nem volt semmilyen olyan példám, hogy én egy ilyen irányba menjek és szolgáljak. De egyszerűen az, hogy én szeretem az Úr Jézus Krisztus, az, hogy én őt követem, az egyszerűen engem belevitt az Úr a mély vizekbe. Én ezt nem kértem, én ezt nem kerestem, nem kutattam. Én mentem, szolgáltam az Urat, én hirdettem az evangéliumot. És egyszer csak elkezdett rögni az ördög nekem, azt mondja, ho-ho, hát te nem olvasod a Bibliát. És akkor rá kellett jönnöm, hogy egyszerűen kiugrik a ár a zsákból. Hogy mondjam, hogy Szlovákiában van még egy baptista prédikátor testvérem, aki azt mondta nekem, Sándor testvérem, ne haragudj, túlzásba viszed ezeket a lelki dolgokat. Én úgy látom, hogy azért nem kell ezt, kell hirdetni az evangéliumot, és én gondolom, hogy azért nem teljesen úgy van azzal az ördöggel, ahogy te mondod, hogy ezek az erők nem teljesen úgy működnek. Mondom neki, drága testvérem, nagyon tisztellek, nagyon szeretlek, és nagyon becsüllek. Tiszteled a te lelkilátásodat. Menj és örömmel szolgálj tovább, úgy, ahogy rád bízta Isten. Én nem ítéllek tégedet, és vigyázz, ne ítél te se engemet, mert nem tudod, mit bízott rám az Úr, nehogy Istennel szembeszállj. És azt mondja, akkor is azt gondolom, hogy te túlzásba viszed a dolgokat. Hát jó, elfogadtam, megalázkodtam. Úgy elfogadtam, hogy nem vitatkoztam vele, nem húztunk újat vele, hanem úgy nyugalomba helyeztem az ő szívét, lelkét, és ő elment. Egyszer csak valaki cseng nálunk, és kinyitom az ajtót, ekkora szemekkel, Sándor testvér, hát ez a prédikátor testvér, jött. Sándor testvér, képzeld el, mi történt. Mondom, mondd el, mi történt. Képzeld el, hirdetem az evangéliumot, és egyszer csak egy emberből kikukucskál rám a gonosz. Mondom, nincs ilyen. Mondom, ne haragudj. Azt mondom, de hidd el, hát neked mondom, nem hiszem. Nem hiszem, mondom, ilyen nincs, testvérem, ezt túlzásba viszed. Azt mondja, Sándor, már nekem se hiszel, mondom, hiszek. Na látod. Látod, hirdetted az evangéliumot. De Isten most már egy olyan helyzetbe állított, hogy neked meg kellett látni, egy lépéssel mélyebbre vitt a vízbe. Testvérek, ne kívánkozzatok magatok, ne rohanjatok a mély vízbe. Abba a vízbe, amibe állított téged Isten, abba legyél hűséges. Abba tedd a tennivalódat. És eljön az idő, mikor Isten fog téged használni. De légy hűséges a kevésbe, és Isten többre fog vinni tégedet. De vigyázz, nem leszel több, kevesebb leszel. Mert ő neki kell növekedni, és nekem alá kell szállnom. Érted, drága testvérem? Itt nem emberről van szó, itt Jézusról van szó, az ő dicsőségéről, az ő nagyságáról. Menj és hirdesd az evangéliumot. Menj, ez az alap. Menjetek és hirdessétek az evangéliumot, szerte a világba. De ha ördög rátok fog kugucskálni, akkor hát majd vagy ti fogtok szaladni, vagy ő fog szaladni. Meglássátok, kinek a szégyene lesz. Így van? De az Úr ki akar tanítani. Én se nem jelentkeztem semmilyen karizmatikus iskolába. Én az Úr Jézusnak a drága iskolájába járom is, és őt figyelem, ő rá, ő benne gyönyörködöm, és őt figyelem. És azon túl nem akarok sem, én semmi csodára nem vágyom, csak egyre vágyom az ő közelségébe lenni. Amen. És ha vele járok, akkor ott vannak a csodák. Életem minden napján ott vannak a csodák és a jelek. De nem azért, hogy én akarom, azért, mert ő velem van, és én is ő vele. Szeresd az Urat. És ha szeretni fogod, akkor annyira közel fogsz állni hozzá, hogy emberek, és nem csak emberek, még a ördög is meglátja, hogy ezzel az emberrel Isten van. Még egy példát elmondok nektek. Lehet, hogy érdekes, nem érdekes, de elmondom. Az én fiam készült iskolába, és Pozsonba jártam egy tanárhoz a fölkészítő ilyen órákat megfizettem a tanárnéval. És az a tanárnő, mikor megtudta, hogy én pásztor vagyok és hívő ember vagyok, akkor elfelejtette, hogy én nem azért fizetem az órát, hogy én beszéljek, hanem azért fizetem az órát, hogy ő beszéljen a fiamnak, és foglalkozzon a fiammal. De én, ha ott megjelentem, akkor azt mondta, lelki pásztor, hogy van ez? És annyira meg volt érintve ez az asszony, hogy nagy vágya volt, hogy bemutassa az ő fiait. És akkor egy alkalommal megyünk, annyira éreztem Istennek jelenlétét, már reggel óta éreztem a Szentléleknek a jelenlétét olyan mértékben az én életemben, hogy mentünk a buszba be, és egy asszony, ahogy beléptünk a buszba, rögtön begörcsölt, és elkezdte a gonoszültet gyötörni. Nem szóltam egy árva szót, nem szóltam, csak beültem a buszba, leültem a fiammal együtt, és a szomszéd ülésen már tekerte a gonoszültet, és egyszerűen rossz lét volt rajta. És azt mondja a fiam, miért nem űzött ki belőle, apu? Mondom, kisfiam, nem lehet rögtön űzni, mert tudod, jogot tart a gonosz rá, én itten elkezdem űzni, sátán földhöz vágja, sofőr engem kivág, aztán mehetek gyalog Pozsonba. Mondom, nem így működnek a dolgok, kisfiam. Azt mondja, jó van, apuka, te tudod. Hát végig kínlotta, végig szenvedte ez az asszony ezt a utat Pozsonba. Komáromból Pozsonba végig görcsbe volt. És hát a fiam is szenvedett, mert egyszerűen, amiket az lerendezett, az egyszerűen nem volt idegi gyötrődés volt az a állapot. De nem indított Isten engem arra, hogy én most szolgáljak efelé az asszon felé, és láttam, hogy nem alkalmas erre az idő. De megláttam azt, hogy nem bírja a gonosz a Szentléleknek a jelenlétét a mi életünkbe. És olyan csodálatos volt, hogy mikor odaértünk a tanárnőhöz, akkor a tanárnő nagy örömébe azt mondja, prédikátor úr, bemutatom az én fiaimat. Jön az egyik, bemutatkozik, jön a másik, és hogy megfogta a kezemet, elkezdte csikorgatni a fogait. Egyszerűen. És olyan úgy eltorzult az arca, hogy és ránéz az ő édesanyja, és azt mondja neki, te, csak nem vagy te megszállott. És mikor úgy elengedtem a kezét, aztán azt mondja, édesanyám, nem sok jó bennem lakozik. Nem volt hívő ez a gyermek, nem volt hívő a édesanyja, de a gyermek egyszerűen rádöbbent az ő megkötözöttségére, és rádöbbent az ő a rossz lelki állapotára. Valóban, ameddig közelségemben, ameddig fogta a kezemet, csikorgatta a fogát, és az édesanyja akkor jött rá, hogy a gonoszság hatalmában van az ő fia. És akkor azt mondja neki, hát nem sok jól lakozik benne. És akkor odafordultam ehhez a fiúhoz, és mondom neki, mi a te neved? Azt mondja, Jonatán, Jonatán, hirdetem neked, hogy az Úr Jézus téged szeret. És meghalt érted a Golgotán, az ő drága szerelmes gyermeke vagy, fogadd a te szívedbe, mert ő meghalt érted. Te az övé vagy, szabad vagy Jézus nevében. Ne kérdezzétek, hogy miért így beszéltem. Csak azt tudom nektek mondani, hogy a lélek vezetése ott volt, és ez egy olyan valami volt, mint egy bomba, egy hatalmas kegyelemnek a kiáradása. És ennek a gyereknek föloldozott a arca, mosoly keletkezett rá, és könnyek ott voltak az ő szemébe, és láttam, hogy mennyire hálás Istennek. Most, ha Jóisten megsegít, vagy ennek a hónap végén, vagy a következő hónap elején lesz a bemerítés, és a Jonatán be lesz merítve. Mert befogadta Jézus Krisztust. Egyetlen egy találkozás, egyetlen egy kézfogás, egyetlen egy mondat, amelyben elmondtam neki az Úr Jézusnak a kegyelmét. Hogy csinálja ezt Isten? Én ezt nem tudom, testvérek. Hogy szabadít? Hogyan? Ez az ő kegyelme. Testvérek, ezt ő cselekszi, ő teszi. Ez az ő hatalma, ő kegyelme, mikor találkozunk emberekkel is, és ezek az emberek megszabadulnak. No, amikor mentünk ettől az asszontól, az én fiam azt mondja, no apu, ez már nekem egy kicsit sok, azt mondja. Megyünk együtt, már mentünk buszra vissza, hogy megyünk Pozsonból hazafele, és megyünk buszra vissza, és mondja, apám, én nekem ez egy kicsit már sok. Hát hogy lehet így? Mondom, hát látod, hogy a Szentlélek jelenlétét nem bírja a sátán. És akkor, ahogy ezt mondom neki, hát siettünk a buszra, előzünk egy fiatal ember, szépen öltözött, intelligensen szépen öltözött fiatal ember, és ahogy közeledünk hozzá, majdnem így vállunkkal odaértünk hozzá, ez még elkezdett, fölemelte kezeit, elkezdett idegeskedni, vagdalózni, össze-vissza. A fiam nagy kerülőt csinált, előre futott, mondom, ne fussál, fiam, várjál meg. És ez kiabált a hátunk mögött, vagdalózott. Elmentünk 10-15 lépést, megint lenyugodott, lecsillapodott, és ment. Hátra néztem, látom, szép, intelligens ember, semmi baja. Azt mondja, apám, már nem tudom, mit gondoljak. Hát mondom, azt, amit mondtam, fiam. A sátán nem bírja a Szentléleknek a jelenlétét a mi életünkbe. Megyünk föl a följáratba, a busz, ahol a buszok mennek, ott egy csomó ember áll, és igeli táskákkal, tudjátok, ezek a hajléktalanok. Ahogy közeledünk, már lépcsőre álltam, léptem volna, hogy megyünk föl arra a szintre, kifut előlük egyik ezek közül, a hajléktalanok közül, fölemeli kezét, és így szemembe áll, és elkezdett kiabálni, mint aki elveszíti az ő eszét. És akkor már fiam fogta a kezemet, már húzott, azt mondja, gyere apuka, mert lekésük a busz. Hát mondom, jó. És ez volt egész nap Istennek olyan jelenlétét, olyan csodálatos közelségét éreztem és tapasztaltam, hogy tudom, hogy nektek is szinte hihetetlen, de átéltem ezt. Ha valaki másképp tudja magyarázni, meg magyarázza meg, de én csak így tudom megmagyarázni, hogyha betelünk szent lélekkel, ha valóban Isten ereje, valóban Isten kegyelme körülvesz bennünket, akkor ott történik. Ha te bejössz egy boltba, bejössz egy családba, valakivel találkozol, ottan történik valami. Ott történik valami, ott Én hiszem, hogy innen is nem úgy fogtok elmenni haza, ahogy idejöttetek. Itt is fog történni a ti szívetekben valami, ami Isten dicsőségére lesz, és én tudom, hogy ez az Istennek drága szent lelkének jelenléte, mert itt van Úr Jézus Krisztus közöttünk. Hisszük ezt, drága testvéreim? Ki hiszi, hogy itt van közöttünk az Úr Jézus? Dicsőség Istennek. Halleluja! És ezért mink mások fogunk hazamenni. Tudod, azt mondta a Sámuel a Saulnak, eljön a Szentlélek rád, és más emberré leszel. És mikor Isten lelke rászállt Saulra, akkor valóban más emberré vált. Nem tudunk mások lenni. Nem tudunk, testvérek, meg kell alázkodni Isten előtt, ha nagyok vagyunk, vagy kicsik vagyunk, vagy kik vagyunk, vagy mik vagyunk. Alázkodjunk meg Isten előtt, és valljuk be, nem tudunk mások lenni, ha a legjobb előadás is, és a legnagyobb világosságot is megkapjuk, ha nem kapunk kegyelmet Istentől, nem tudunk mások lenni, ha csak Isten lelke átformál bennünket. Más embereké tesz bennünket. Igen.
Most kérdéseket a végére hagyjuk, testvérek, hogy bele tudjunk fogni a találni.
Elnézést.
Azért kezdtük el az elején, mert ezek leírt kérdések.
Igen, igen.
Talán összefognám a hármat.
Ó, bocsánat.
Van két rövid is.
Nem teszünk még egy harmadik prédikációt? Vagyis negyediket? Lássátok, hogy sok ez, de meg kell értenünk, testvérek, komolyan meg kell érteni ezt a küldetést, ezt a evangéliumnak a küldetését, hogy vannak fokozatok a küldetésben, vannak fokozatok, amelyekben föl kell növekedni. Ez a hirdetést jelenti, a evangéliumnak a meghirdetését, nem a személyes hitéletemnek a megélését. Értsétek meg, a külső való szolgálatot.
Két rövid. Felolvasom mind a hármat, aztán én is
vagyok,
hogy a nyakam egyenesen álljon. Minden hívőnek van joga ördögöt űzni, vagy csak presbitereknek? Másik, mit kell tenni, ha elsőre nem megy ki a gonosz lélek valakiből, akiért imádkoztak? És van egy ilyen kérdés, aminek a lényege az, hogy vannak bizonyos helyzetek, vagy helyek, vagy konferenciák, amiket úgy ítélnek meg, hogy nem Isten szellemétől valók. És azt nem mondják, hogy az ördögtől van, de az sem, hogy Istentől van, hanem úgy fejezi ki, hogy ez csak emberi. Tehát, hogy emberi ráhatások, emberi erőlködések, hogy embertől van ez. És ezek a válaszok azt érzékeltetik, hogy van emberi dolog is. Tehát nem az ördögtől, nem Istentől, hanem embertől van. Akkor ezek szerint van emberi szellemiség is. Az ilyenek akkor sem a mennyországban, sem a pokolban nem jutnak. Övék lesz a föld, itt van egy ilyen mosoly. Nyilván ez csak ilyen kérdés, hogy vajon ez valóban nem lehet megkülönböztetni. Van olyan szellemiség, ami se nem embertől, se nem az ördögtől, se nem Istentől van, hanem valahol a kettő között. Talán erre irányul.
Igen.
A kérdés.
Igen, erre már megvan a felelet, hogy nincs közép út. És két út van csak, keskeny út és a széles út. A keskeny útnak a vége az örök élet Jézus Krisztusban, és a széles útnak a vége a kárhozat és örök gyötrelem. És nincs olyan, hogy valaki örökölné ezt a földet, mert tudjuk, hogy ez a föld tűznek és romlásnak van elkészítve. Ideig lenes, ha öröklésről van szó, föld öröklésről, ideiglenes, mert a Krisztus 1000 éves békeországa is ideiglenes, a földre vonatkozó. És aztán egy olvasuk a Jelenések könyvébe, hogy láttam fehér trónon ülőt, és ő előtte eltűlt az ég és a föld, és egyszerűen a helyét se találták meg, egyszerűen eltűnt, megsemmisült, én ezt így látom, hogy az a örökké az nem a földet érinti, hanem azt a új földet, azt a új eget és a új földet, amit megígért nekünk az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy vannak dolgok, amik a Szent Lélektől erednek, a Szent Léleknek a munkája, és ennek a munkának a eredménye, testvérek, öröm és békesség. Ha valaki felé szolgálok, imádkozok valakivel, szolgálok valaki felé, és befejezem a szolgálatomat, a foglalkozásomat ezzel az emberrel, akkor mindig két kérdésem van. Van békesség a te szívedben? És mikor azt mondja, van, és öröm is van? Azt mondja, igen, érzem, hogy van öröm az én szívemben. Dicsőség Istennek, akkor tudom, hogy ez Isten országának építése, ez a munka. De ha én hazamegyek, szétzilárva, szétzaklatva, sok ismerettel, sok konferencióról, ahol nincs békesség és nincs öröm, nem azért, hogy nem akartam szabadulni, hanem nem nyertem azt a világosságot, azt a igazságot, ami szabaddá tesz engemet, akkor kérdés az, hogy kinek a munkája volt ez. És vannak olyan konferenciók, ahol nem tulajdonítsák ezt se Istennek, se ördögnek, embernek, de tudjátok, testvérek, ha embernek tulajdonítsák, ez testi, és tovább mit mond a Pál apostol? Démoni. Úgyhogy ez is a ördögé. Jézus Krisztusnak nincsenek ilyen szolgái, ugye? Úgyhogy ez testi, ördögé, és nincs köze Jézus Krisztusnak ehhez. Lehetnek vallásos beszédek, tudjátok, testvérek, megkérdezlek benneteket, melyik szellemiség agresszívabb? A világ szellemisége, vagy a vallásosság szellemisége? Most én vizsgáztatlak benneteket. Ki szeretne nekem válaszolni? Miért gondolod? Lehet, hogy jól válaszoltál, csak miért gondolod? Ez az. Igen, így van. Jó volt a válasz. A vallásosságnak a szelleme veszélyesebb és agresszívabb és gonoszabb szellemiség, mint a világ szellemisége. És tudjátok honnan? Tudom. A Szentírásból, a Bibliából. A világ szelleme a Pilátusban jelenik meg, és azt mondja, nem találom azt a okot, miért meg kell ennek halnia. Így van? Ezt mondta a világ szellemisége. A római hatalomnak a előjárója. És mit mondtak a vallásos farizeusok? Feszítsd meg! Nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. Értitek? Agresszív, gonosz szellemiség. Egyszerűen a vallásos szellemiség gonoszabb a világ szellemiségénél. És ezért figyeljétek, ez a vallásos szellemiség, testvérek, ez. Így ez a szív, ez egy vallásos szellem. Ez nem hívő szellem, ez vallásos szellem. És ez a szív Jézus ellen tud fordulni. Akkor, mikor Sátán hatalmat vett, akkor keresztre. Ugye? És ugyan máskor olyan vallásosnak, olyan szentnek, olyan, ugye, egyszerűen farizeus. Ez farizeus szellemiség. És itt látom azt, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt utálja az Úr Jézus. Azt mondja, kivetem ezt a szellemiséget, ezt a vallásos szellemiséget. Én kivetem a számból. Vagy hideg. Képzeljétek, a hideg az világ szelleme. Így van? Hideg állapot. Vagy hév. Az Krisztusban lévő állapot. De a vallásos állapotot kiveti az Úr. Utálja és gyűlöli az Úr. Rengeteg vallásosság van. Figyeljetek bele a történelemben, hogy a vallásos, mit mindent tudott elérni a vallás. Egyszerűen gyilkolni tudott. A Krisztus nevébe, vagy Isten nevébe, ugye, a németeknek ott volt a, hogy Isten nevébe mentek és gyilkolták, és egész Európát rabul ejtették, és Isten nevébe. Ugye? Vallásos szellemiség volt ez. Ugyanúgy a keresztes háborúk, és így tovább, mondhatom tovább, ez vallásos. A farizeus, az a szellemiség, ami megszállta a farizeusokat, az meg tudja szállni a más embercsoportokat is, és veszélyes, agresszív, gyilkos. Gyilkos ez a szellemiség. Úgyhogy agresszívabb a vallásosabb szellemisége. Tudjátok, ha egyszer eljön a üldözés az egyházra, erre a világra, akkor nem a világ fogja üldözni a egyházat. Tudjátok, kik fogják üldözni? A papok. Még a papok. Jó, köszönöm. Tovább nem mondom. Papok, még a papok. Ebben benne van minden. Egyszerűen ez egy olyan szellemiség, amely Krisztus ellen tud, Krisztus nevébe Krisztus ellen tud fordulni. Ez a vallásosság. Igen. Igen. Jaj, drága testvérem, annyi kérdés. Most hogyan? Igen, erre válaszoltunk, hogy nincs középső, nincs embertől, vagy ördögtől, vagy Istentől vannak konferenciák. Egyszerűen ez nincs emberi, ha emberinek is néz ki, démoni, és ez is oda passzolja a gonosznak a dolgokat. Úgyhogy hogy ez sátánnak a műve. Jó, akkor ezt kiiktassuk, ezt a kérdést. Mit kell tenni, ha elsőre nem megy ki a gonosz lélek valakiből, akiért imádkoztak? No, testvérek, így van, hogy nagyon sokszor imádkozok szabadulásért, emberekért, és már nem is igyekszem annélkül imádkozni emberét, akiről tudom, hogy meg van kötözve, ha ő magába, az ő bensejében nem határolja el magát a gonosztól. És nem csak, hogy elhatárolja, meg kell gyűlölni a gonoszt. Mit mondott az Úr Jézus Krisztus? Azt mondta, egyiket fogod gyűlölni, és másikat szeretni fogod. De nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet olyan, hogy hát nem gyűlölhetem a gonoszt, hát még szegénynek is hívják, hogy szegény gonosz, hát nem, testvérek, nem, gyűlölni kell. Egyszerűen kell tudni, hogy a sátánnak a munkája, a sátánnak a személye egy rontó, egy gonosz, egy gyilkos, egy valaki, akit utálatba, akit gyűlöletbe kell tartanunk. Ez ellenség. Nincs semmi közünk a sátánhoz. Azt hajtani kell, egyszerűen azt ellene kell állni a gonosznak, azt mondja az ige. Úgyhogy, de ha nem akar kimenni, tudjátok miért nem akar kimenni? Azért, mert jogot tart. Jogot formál a gonosz arra az emberre, és ő csendben van, ő nem mondja, azért nem megyek ki, mert. Ő nem fogja ezt megmondani, de neked kell tudni, hogy azért nem megy ki, mert. És itten kötődések vannak. Ez a sátánnak a ereje azért kötődik az emberre, és azért nem hagyja el az Úr Jézus nevére hivatkozva is az embert, mert jogot formál, egy olyan jogot formál, hogy visszamegy. És itten meg kell, hogy vallja az az ember a bűneit, és egy teljes világos helyzetre jusson, hogy már a sátán nem kötődhet semmilyen olyan dologhoz, ami el van rejtve az ő életébe. Mert ha tudjátok, volt egy erőd, amelyet nem tudtak a törkök meg legyőzni, mikor bejöttek a törkök. Én erről hallottam, lehet, hogy ti is olvastatok erről. És mégis több idő után legyőzték a törkök ezt a erődöt. És tudjátok miért? Mert volt egy ajtó, amiről elfeledkeztek a várban. Egy ilyen hely, ahol úgy kicsúsztak a emberek, és nem menjenek körül, vagy a nagy kapun, akkor egy ilyen valami kis ajtót valaki ott belvésett a falba, és ott felejtették. És a törkök ezt a bejáratot valahol fölfedezték. És éjszaka, mikor fölébredtek ezek az emberek, akkor tele volt a város ezzel a törkökkel, és tönkretették ezt a várost. És ezzel azt akartam mondani, testvérem, hogy Jézus Krisztusnak a uralma akkor tud teljességben kinyilvánulni az ember életébe, ha nem hattunk ilyen hátsó ajtókat az életünkbe. Ha nem hattunk ilyen hátsó gondolatokat. No, hát azért nem is tudom, milyen példát hozzak. Volt egy ember, egy olajos bőrű ember, akit bemerítettek, és kint hagyta a kezét a vízből. Tudjátok, mikor bemerítették, akkor kint volt a keze. Hát mondták neki, hogy te testvér, hát miért? Hát be kell merítkezni, akkor egészen. Na, ezzel még lopni szeretné. Tudjátok, ez a hátsó ajtó, amit egy kicsit kibonyolítottam ezt a problémát, de tudod, ha be is merítkezel, ha te mész az Úr után, ne hagyd magadnak egy hátsó, még egy valamit, hogy még én nekem ez kell, vagy az kell. Egyszerűen ezek a hátsó gondolatok, ezek a hátsó ajtók, amit elfeledkezünk, tudjátok, bejön, beszivárog a gonosz, beszivárog az életünkbe. És ezért ragaszkodik a gonosz. Értitek? És azt mondja, nem, hiába, Sándor, de hiába űzöl engem ki, én nem megyek ki, mert ez az ember ott a titkos kamrájába nem imádkozik, hanem gonoszságot cselekszik. És te mondhatsz, amit akarsz, én tudom, miért nem megyek ki. És kínlódok, és akkor akar szabadulni, de a gonosz tartsa, akkor vagdálja a földhöz, és sokszor, sok helyen a közösségben, mikor már ilyen van, hogy hú, milyen nagy dicsőség, mert ördögöket űznek, mert vagdálja a földhöz. De testvérek, nem nagy dicsőség. Az egy lelki világtalanságnak a jele, hogyha ennek az embernek nem úgy szolgálok, hogy ezt ne vagdálja a földhöz, hanem ez valóban szabaduljon. Mikor már az Úr Jézus ráparancsolt arra a ördöngősre, akkor már nem vagdálta a földhöz, akkor már józan eszéhez tért. Ugye? Így van? De azért nem szabadulnak ezek az emberre elsőre, mert még kötődik a gonosz, és ottan föl kell oldani. Egyszerűen föl kell oldani azokat a kötelékeket, amelyekhez ragaszkodik a gonosz, és jogot, olyan jogot tud formálni, hogy majdnem halálra tudja verni azt az embert földhöz. Én már látom olyan esetet, hogy már féltem, hogy átéli ezt az ember. Úgy gyötörte a gonosz őtet, és rettenetes volt már ránézni, és egyszerűen nem szólhattam bele, mert tudtam, hogy nem fogadják el azok a testvérek, és olyan szívesen szóltam, ne gyötörjétek őt, tehát álljatok le, üljetek le vele, hagy valja meg a bűneit, hagy hirdessétek neki lépésről lépésre a szabadulást, a gyógyulást, és egyszerűen fölmosolyog, és azt mondja, halleluja, szabad vagyok. Ördög nem úgy megy ki, hogy hát most, és ha ki is menne, visszajön. Írja az ige, azt mondja az Úr Jézus, hogy visszajön. És ha jogot tud formálni, akkor jogot formál. De vigyázni kell arra, testvérek, hogy mink a jogairól meg kell fosztani a gonoszt, annak ember életéből, és mikor megfosztjuk a gonoszt az ő jogairól, és meghirdessük ennek az embernek a szabadulást, akkor ez az ember tudja, hogy mitől szabadult, és mikor jön a gonosz vissza, azt mondja, no, nem engedlek, mert engem Jézus megszabadított. Én már az Úré vagyok. Ez a terület már az Úré. És a sátán nem tud vele mit kezdeni. Próbálgassa győzködni, De ott van már egy benső meggyőződés és lelki látás, hogy én szabadultam ettől a dologtól, és az Úr Jézus vére ezt elmosta, eltörölte, és én szabad vagyok. Érthető, testvérek? Ezért nem megy ki a gonosz, és hogy mit tegyünk? Hát kell szabadító szolgálatot végezni. Le kell ülni, nem kell ördögöt űzni, hanem le kell ülni, mondd el, miben van, mit nem vallottál meg, mi az, ami köti, mihez ragaszkodik a gonosz, miért jogot formál rajtad, megvallja, hirdeted lépésről lépésre a szabadulás, és aztán egyszer csak föltör a Szentléleknek a öröme benne, és azt mondja, szabad vagyok, halleluja. Átéltem ezt több emberrel. De azt is átéltem, hogy nem szabadultak az emberek. Én nem vagyok szabadító, Jézus Krisztus a szabadító. És ő tudja, hogyha valaki nem szabadul, miért? Mert egyszerűen Isten őszintékhez őszinte, és fölfordultakhoz föltofordultan viselkedik. Jó? Minden hívőnek van joga ördögöt űzni, vagy csak a presbitereknek? Hát testvérek, nagyon örülnék, ha presbiterek minden gyülekezetben úgy lennének föl készülve, hogy ördögöt űzzenek, akkor neked nem kellene ördögöt űzni. De sokszor úgy van a gyülekezetekben is, hogy mikor ilyen dolgokról van szó, akkor inkább nem veszik komolyan a testvérek is, és vigyázni kell ezen a téren is. Mindig, testvérek, az Úr Jézus Krisztus jött a bűnt megoldani. Tudod, a bűn rabságában van az emberiség. A sátán ragaszkodik a bűnökhöz. Ha egy ember cselekszi a bűnöket, akkor a sátán azért ragaszkodik hozzá, mert az ő cimborája a bűnök által. Értitek? Ezért a bűnöktől való szabadulásra kell fordítani a figyelmet, és nem kell félni. Egyszerűen bele kell menni, bele kell lépni. Akar szabadulni, akkor itt vagyunk, itt vannak a presbiterek, itt vannak a testvérek, valld meg a te bűneidet, valld meg, mivel szomorítottad el az Urat, és gyűlöld meg a bűnt, gyűlöld meg a gonoszt. És imádkozunk, és szabadítást hirdetünk. Nem kell ottan mindenkor ördögöt űzni. Ördög elszalad, az van megírva, hogy ha alárendeljük magunkat Isten akaratának, így van, drága testvérem, aláadjuk magunkat Istennek, és ellene állunk a gonosznak, elfut. Nem is kell űzni. Ott elfut. De jó, ha világos, hogy elszalad. És hirdeted a szabadulást. Úgyhogy én buzdítom a presbitereket, drága testvéreimet, hogy merjetek imádkozni. Szerbiába egy gyülekezetbe, tudjátok, úgy hallgatták és nézték a szolgálatomat, mikor mondtam a bizonságtételemet, mert én úgy nem takarózok. Én elmondom, ahova küld az Úr, azt, amit én átélek, ahogy vezet Istennek drága lelke, elmondom, és nem próbálom takarni semmit. És azok a testvérek abba a baptista gyülekezetbe úgy gondolták, hogy hát ez a Sándor testvér túl hajtja ezeket a dolgokat, hogy talán túlzásba viszi. Az addig tartott, ameddig egyszer csak nem szól a telefon Komáromba, és azt mondja, Sándor testvér, baj van itt nálunk. Mi, mondom, Pali testvérem, milyen baj lehet ott nálatok Szerbiába? Azt mondja, képzeld el, bemerítettünk egy szemét, és egy egész családot, és mikor ez megtörtént, ők elfogadták az Úr Jézust, mindent, és olyan dolgok kezdnek ott történni, hogy, és mondom, és megszabadultak, meg a megkötözöttség, hát kiszolgált volna, vagy hogyan, nekünk nincs tapasztalatunk. Hát mondom, bemerítettétek még az ördögöt is velük együtt. Hát mondom, hogy lehet így? Hát azt mondja, hát mi így voltunk megszokva. Na mondom, akkor most mi a gond? Hogy itt van az ágyon, vergődik a testvérnő, és hogy szükség lenne a imádra, hogy imádkozná érte. Mondom, hogyan? Telefonon keresztül? Hát szóval azt mondja, ha úgy is lehet. Mondom, lehet, persze. Ha imádkozok telefonon keresztül is, fölfele is megy a hang, nem csak a vonalon. És akkor oda tartották a testvérnőnek a telefont a füléhez, és ahogy elkezdtem imádkozni, az ördög úgy dobálta az ágyon, hogy nem bírták a telefont, nem tudták eltalálni a fülét. Hát el kellett menni Szerbiába, hogy egyszerűen, de ez viccesnek néz ki, de ez így volt. Ahogy imádkoztam, akkor nem tudták eltalálni a fülét, mert úgy dobálta őtet a gonosz. És elmentem Szerbiába, testvérek, és imádkoztam ezért a fiatal asszonyért, és ahogy elkezdtem érte imádkozni, megnémult. Egyszerűen nem tudott egy hangot kimondani, egy szót kimondani, némaságnak a szelleme megszállotta őtet. És akkor mondták neki, hát te tudsz beszélni, hát mondd el, hogy mi a bajod. És ilyen fullasztó hangok jöttek ki belőle, minthogyha meg akartná őtet a gonosz folytani. És láttam, hogy ez a némaságnak a szelleme megszállotta őtet. És akkor látom, hogy gyötri őtet a gonosz. És akkor mondom, te némaságnak a szelleme, gonosz szelleme, Jézus Krisztus nevében rád parancsolom, menj ki belőle. És abban a pillanatban megszólalt ez az asszony, és azt mondja nekem az a gonosz szellem, ami bennem van, hogy fussak ki a pajtába, hogy ott van a kötél, és rohanjak ki a erdőbe, és ott akasszam föl magamat. És nem engedte neki a gonosz lélek ezt világosságra hozni. És ezt a démont, ezt a némaságnak a démonát használta föl a gonosz arra, hogy megkötözze ezt az asszony. De ahogy ki volt űzve az Úr Jézus nevében, akkor megszólalt ez az asszony. És akkor kérdem tőle, meg akarsz szabadulni? Ne hallgass arra a gonoszságra. Meg akarsz szabadulni? Azt mondja, akarok szabadulni. Hát én megint rátettem a kezemet az ő fejére, testvérek, én életemben olyat nem éltem át. Képzeljétek el, a feje búbján így boxolt a gonosz. A kezembe így ugrált a kezem a feje búbján, ahogy dobálta a kezemet, és azt mondta, akkor se engedek neked gonosz. Jézus Krisztus nevébe ki kell neked menni, és Jézus nevébe szabadulj. Dicsőség Istennek, az Úr Jézus megszabadította ezt az asszonyt. Most rendes gyülekezeti tag, ott Szerbiában, és egész család követik az Úr Jézus Krisztust, és megszabadultak. De ilyen dolgok vannak, a presbiterek addig nem vették komolyan a szabadító szolgálatot. És a Kornya Mihály testvér is, akik tudjátok, azt mondta, hát sok ördögöt bemerítettem, ugye? Nem én mondtam, ő mondta, ő vallomást tett. Van ilyen testvérek, hogy az ember, ameddig nem kap kegyelmet, arra kegyelmet Istentől, hogy meglátassa vele Isten, hogy ez az ember meg van kötözve, akkor valóban egyszerűen megfürdeti a gonoszt is együtt azzal az emberrel. De még a víz se segít rajta, egyszerűen ezen az emberen segít egyedül Jézus Krisztus szabadító kegyelme és hatalma. Amen. Úgyhogy azóta is a presbiterek imádkoznak, és résen állnak, és nagyon csodálatos ez a gyülekezet. Úgyhogy biztatásul csak mondom. Jaj, hogy mindenki, hát nem mindenki üzzön gonoszt, tudjátok, vagyis mindenki. De elsősorban magából. De nem úgy, hogy mostan elkezdek egy ilyen formulációt, hogy mostan nagyképűen elkezdem hajtani magamból a gonosz, hanem a gonoszt ott kezd el a gonosz űzés, testvérem, magadba. Testvérem, én hívő ember létemre annyi megkötözöttségem volt még, amiből kellett éveknek során kellett szabadulni, és tudjátok, nem voltak testvérek, akik jöttek volna, Sándor testvér, akarod, imádkozunk, és szabadulsz, és kiűzzük jobb lett volna, könnyebb lett volna, de én éreztem, hogy ezen a téren nem vagyok szabad, azon a téren nem vagyok szabad, itten van hiányom, ott van hiányom, itt van nyavajgásom, ott van nyavajgásom, tele voltam nyavajával, hívő ember létemre. És tudtam, hogy ezek után ott vannak a démonok. Ezek után a botlásaim, a nyavajáim után ott vannak ezek a démoni erők. Hát tudjátok, hogy történt az én életemben, a saját életemre nézve a ördögűzés, úgy, hogy tudatosítottam magammal, hogy ezen a téren nem vagyok szabad. Jézus Krisztus elé hoztam az én bűnömet, Jézus Krisztusnak megvallottam, és mikor Jézus Krisztusnak őszinte szívvel és könnyek között megvallottam az én vétkemet, tudtam, hogy ha paráznaság gondolatok gyötörtek engem, akkor tudtam, hogy a paráznaságnak a démona gyötör engemet, akkor ellenálltam a paráznaságnak, a démonának, és Jézus Krisztus nevében ellene szóltam, és azt mondom, semmi között hozzám paráznaságnak a démona. Én hű Istennek gyermeke akarok továbbra lenni, és nem akarok más tapasztalatokat, csak az, ami az én drága feleségemmel van az én életemben. És tartsd meg engem Jézus Krisztus tisztán és szentül. Dicsőség Istennek! Isten megtartott, adott kegyelmet, hogy nem kellett nekem mocskolódni itt-ott, amott, hanem megadta ezt a kegyelmet. De ha nem szabadultam volna, testvérek, olyan rettenetes kísértésekbe estem, hogy lefogott a nő, és nő akart engem megerőszakolni. Ez ugyanolyan, mint a József agy Egyiptomba. Olyan történt velem is. Az én kolléganőm 2 évig egy irodába dolgoztunk, és ő tudta, hogy én hívő ember vagyok, és egyszerűen mindig pályázott rám, és ő azt vette az agyába, az eszébe, de nem ő, hanem a sátán, mert ő egy elvált nő volt, és 2 évig pályázott, célozta minden ilyen trága beszédekkel, mindig próbálta az én agyamat megkezdeni, hogy én rájöjjek arra, hogy mit ő akar. Testvérek, és én tudtam, hogy mit akar, tudtam, hogy ez a gonosznak a támadása. És egyszer, mikor lefogott engem, és magunk voltunk a irodába, akkor kitéptem magam az ő karjából, és azt mondtam, akkor se, én ennek nem adok helyet az én életembe. Azért, mert Jézus Krisztus általi üdvösség nekem többet ér, mint azt, amit te nekem most fölkínálsz. És testvérek, úgy rám nézett, olyan gonoszsággal kikukucskált belőle az ördög, és azt mondja, gyűlöllek. És szitkozódott, és azt mondja, tudd meg, hogyha te gyerekeid nem rád hasonlítanának, akkor elhíresztelném a cégbe, hogy impotens vagy, és mindenféle megalázásokat talált és kiabált velem is, és azt mondtam, nem, nekem Jézus Krisztusban való üdvösség többet ér, mint amit te nekem adsz. Testvérek, de ha a paráznaságnak a szelleme, ha ott lett volna a csírája a szívembe, ha Jézus Krisztusnak a kegyelme nem szabadított volna meg ettől, akkor nyakig benne vagyok a bűnbe. Dicsőség Istennek, kihozott az Úr Jézus ebből tisztán és szentül. Az ő dicsősége, ő kegyelme. Én nyavajás ember vagyok, de ő a kegyelmes Isten. És aztán 2 év múlva, de folytatta tovább. Másnap, mint hogyha elfelejtette volna, folytatta. Nem adta föl, utolsó napig nem adta föl a harcot ez a nő. Testvérek, és tudjátok, mi történt? Mikor meghallotta, hogy most már megyek el, és hogy már búcsúzok, elém állt, és azt mondja Sándor, és sírt ez a nő. Azt mondja, ne értsi engem félre, Sándor, egyáltalán nem voltál az én típusom. És én nekem annyi férfi volt, azt mondja, amennyit én akartam. De akarom, hogy ha már elmész, tisztába légy, miért cselekedtem ezt veled így? Én szemedbe akartalak kiröhögni, hogy azt, amit te nekünk beszélsz, amit te hirdesz, hogy nem igaz. És én mindent elkövettem, és mindent megtettem azért, hogy én kiröhögjelek a szemedbe. Ezt mondta nekem ez a nő. És azt mondta, és sírt, és azt mondja, de most megvallom előtted, hogy látom, hogy a te hited igaz. És van, min elgondolkozni az én életembe. Hát, ha ad nekem is Isten kegyelmet arra, hogy én is egyszer erre az útra fogok tudni térni. Testvérek, nekem olyan öröm volt a szívembe. Olyan békesség. Nem volt vád érzés, hanem olyan, mintha az Úr Jézus úgy megsimogatott volna. Mintha úgy értitek, testvérek, nem nagyra emelés, hanem olyan jó, drága szolgám, jó, drága gyermeke. Olyan jó volt, olyan buzdító volt. Tudjátok, ha benne van a bűnnek a csírája a te szívedbe, a lopásnak, akkor jön egy nagy lehetőség, akkor egyszerűen kiugrik a kezed, mintha egy nyilat kilőnének, és elveszed. Benne van a paráznaságnak a csírája a te szívedbe, egyszerűen jön egy lehetőség, egyszerűen beadod a derekadat. Akár milyen bűnnek a csírája, ha benne van, akkor ez egy nyitott ajtó. El lehet felejtve ez az ajtó, de ha egyszer fölfedezi a gonosz, egyszerűen előkészíti neked a csapdát, és a madarásznak a törébe beleesel azért, mert ott van a bűnnek a hajlama a te szívedbe, a te gondolataidba. És ezért őrizd meg mindenek felett, őrizd meg a te szívedet, drága testvérem, Jézusért, az ő dicsőségéért. Ezért nincs erő a prédikációkra, ezért nincs erő a Szentlélek általi szolgálatra, mert ott van, ha valaki megszólalna Jézus nevébe, csak emlékezz meg, hogy mit csináltál. Ugye? És akkor megvan alázva Istennek népe, megvan alázva Istennek emberei, mert nem mernek és nem tudnak szólni erőbe, hatalomba. Mert Jézus Krisztusnak a ereje és győzelme nem nyilvánult meg az ő életükbe. Ha megnyilvánul a te életedbe, hogy te győztes vagy Jézus nevébe, a bűn fölött, a sátánnak a ereje felett, akkor Jézus nevébe szólhatsz, és Jézus nevében történnek csodák és jelek. Ezért erőtlen Istennek népe, mert ott takargassa a bűnnek a csíráját az ő életébe. Drága testvérem, ezt ne vádnak vedd, hanem megint egy tükörnek is, és úgy kérdezd az Urat a te életedbe. Akinek nem inge, ne vegye magára, de akinek inge, kérlek, drága testvérem, akárki vagy, Szentlélek tudja, hogy vizsgáld meg a te szívedet. Most nem is tudom, milyen kérdést te feleltem. Meg volt minden. Jó, köszönöm, drága testvére.